Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Németh Kristóf, színész, szinkronizálsz, színházigazgatással is foglalkozol, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent csinálsz, de volt annyi időt, hogy bejöjjél hozzám ide beszélgetni.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogyha ilyen kedves meghívást kap az ember, akkor természetesen nagy örömmel mond igent, én legalábbis feltétlenül. Úgyhogy igen, minden szó igaz, amit mondtál, szinkron olyannyira, hogy tulajdonképpen nekem úgy indult meg az egész pályám bizonyos értelemben, hogy a szinkron volt a legelső találkozás ezzel a szakmával, lehettem talán 11-12 éves, és akkor én Földesi Margit növendéke voltam már, ugye Földesi Margit Komlós Júci lánya, és akkoriban indította a kreativitás és készségfejlesztő iskoláját. Már csak befejezve a történetet, legelső szinkron szerepemre emlékszem az első mondatra, mert egy kisgyerekeknek nagyon jó memóriájuk, és az az volt, hogy azt kellett mondanom, hogy ú, micsoda krizantém. Ez volt az első mondat, amit én szinkronizáltam, egy szerintem szovjet filmben magyarra, és aztán utána nem sokkal később a klasszikus Walt Disney Mici Mackóban megkaptam Robert Ida szerepét, és hát az mai napig az ősi szinkronnal megnézve, még Mikó Istvánnal, Bács Ferenccel, Földesi Margitta, Verebes Istvánnal, Szacsvai Lászlóval és a többiekkel, abban a castingban ott vagyok én magam is.
Én azt hiszem, hogy te elképesztő nevekkel dolgoztál egyébként együtt, így 2025-ben is ezek a nevek, és ha a 12. évedet megemlítetted, akkor, ha én jól tudom, akkor kerültél be elsőként a Szomszédokba. Tehát ez ott is olyan nevek voltak, hogy nagyon szerencsés dolog, hogy ennyi mindenkivel tudtál együtt dolgozni, ilyen fiatal létedre.
Szerintem én azért is döntöttem úgy, hogy azért is kapott meg engem ez az egész pálya, mert a saját legendáimnak a közelébe kerülhettem személyesen. Tehát ugye mi is egy átlagosnak mondható tévénéző, színházba járó család voltunk, az én szüleim a 70-es években, és amikor én megszülettem 75-ben, ugye onnét indul az én földi életem, legalábbis ahogy én ezt tudom és ahogy erre visszaemlékszem. Az, hogy én aztán a 80-as években már valóban Zente Ferenccel, Komlós Júcival, de itt hosszan sorolhatnám Kulka Jánossal, az akkori fiatalokat említsem meg, mindazokat, akiket most elmondtam, de Szabó Gyulával és az összes többi nagyságokkal találkozhattam személyesen, Kern Andrással, Hauman Péterrel, Harkányi Endrével, és napi szinten az ő térdükön ugrálhattunk délutánonként a Pannonia Filmstúdiónak a büféjében, és velük együtt tanultunk bele egyáltalán az életbe. Sokan kérdezgették akkor is már az anyukámtól, hogy hát itt van ez a gyerek, és hát rengeteget megy már, televíziózik, meg ezzel foglalkozik, meg színházazik, meg azt csinál, hogy hol van ennek a gyereknek a gyerekkorát, hol marad az ő gyerekkora, nem focizik a réten a többiekkel, meg rohangászik, és mondta anyukám már akkoriban is, ez ugye azóta megmaradt bennem, hogy egyrészt rohangáztam én eleget, bőven játszottam én nagyon sokat a saját kortársaimmal, de hogy nekem az volt a gyerekkorom, és nekem az volt az igazi gyerekkor, hogy én ezekkel a legendákkal együtt tölthettem gyakorlatilag a mindennapjaimat, és nyilvánvalóan itt jött az, akkor én szeretnék közéjük tartozni, én ezzel szeretnék foglalkozni, én színész szeretnék lenni, én színházban szeretnék játszani, én egész életemben szeretném az embereket szórakoztatni, szeretnék történeteket mesélni, szeretném a saját tükrömön keresztül megmutatni a világot, az embert, szóval valami csírája ennek, valószínűleg ezeknek az embereknek, ennek a nagy generációnak a hatására fogalmazódott meg bennem, és akkor még nem tudtam, hogy olyan szerencsés vagyok, amit te is mondtál, és az egész generációm olyan szerencsés, hogy még ezekkel a fantasztikus óriásokkal mi együtt tölthettük a mindennapjainkat. Nekem a Színművészeti Egyetemen Benedek Miklós volt az osztályfőnököm, és Végvári Tamás a másik tanárunk, másik osztályvezetőnk, tehát Vámos Lászlótól tanultuk a beszédet, a Míves Magyar beszédet, tehát azt kell mondjam, hogy ez fantasztikus. Mára így a mai világon végignézve azt kell mondjam, hogy lehet, hogy az utolsó generáció vagyunk, akik még ettől az igazi nagy generációtól tanultunk, és mi már közel sem tudunk jutni az ő nagyságukhoz. A világ is megváltozott, a színház is mást jelent, a szórakoztatás is mást jelent, a televízió meg aztán végképpen mást jelent.
De mi lehet ennek a különbségnek az oka? Mert aki ma játszik a színházban, ma játszik a filmben, az is ugyanolyan kiváló színész is, kiváló színművész. De valóban, ahogy te mondod, tehát ezek ilyen legendák. De ők mitől voltak legendák? Tehát mi az, ami ma más?
Én szerintem nagyon sok minden, tehát nagyon sok oka van, történelmi, politikai okai is. Talán elsősorban onnan indul, hogy abban a szocialista világban, ami mondjuk az én születésem korát, meg a gyerekkoromat jellemezte, magyar kultúra szempontjából szerintem egy rendkívül szerencsés időszak volt. Abban a tekintetben feltétlenül, hogy már nagyon sokat lazultak a világpolitikai helyzet, meg a hazánkban lévő evidens módon átlátható helyzet, nem volt olyan rendőrségi nyomás, egészen más, ugye működött már a politika, meg szerintem a titkosszolgálat is, mint azt megelőző évtizedekben, meg a megtorlás. Nyílt a világ, nyitottunk a nyugat felé, jött be egy csomó újdonság külföldről is, viszont professzionalizmusban, szaktudásban, igényszintben adott esetben. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy azért a kultúra az egy politikailag támogatott műfaj volt. Tehát mind a televíziózás, annak a legmagasabb színvonala, a korhoz képest tényleg magasabb színvonala, ami egyébként azért is nagyon izgalmas, mert hiszen maga a televíziózás is ugye egy folyamatosan fejlődő, nagyon fiatal iparág volt még akkor, tulajdonképpen ma is az. De az élvonalban lehettek a magyar televíziósok, én azt gondolom a 70-es, 80-as években, a lehetőségeket tekintve, a minőséget tekintve, a mestereket tekintve. És az, hogy a színészeknek a társadalmi megbecsültsége és a súlya az egészen más volt. Tehát akkoriban, hogyha valaki a Ki mit tudom szerepelt, vagy fiatalként egy versmondó versenyen elment és jól szerepelt, az egy sikeres dolog volt. Ez az alfa generációnak nem hiszem, hogy sajátja lesz, ami egyáltalán nem biztos, hogy baj, hiszen változik a világ, de az én gyerekkoromban menő volt az, hogyha az ember színházba járt, mi el tudtuk vinni randizni a csajokat színházba, meg koncertre, meg műfházba, különböző eseményekre, meg versmondó versenyeken ismerkedtünk meg a Kazinci szép kiejtési versenyen Győrben, ott aludhattunk, és akkor úristen, 16 évesen már lehetett udvarolni mindenféle csajoknak, tehát, és hát ami a legfontosabb, hogy bizony a nemzet művészei meg a társadalmi súlya az, hogyha ők megszólaltak valamiben, hogyha ők bármit is csináltak a színházban, a csodálatos évtizedekre szóló műalkotásokat különböző színházi szakemberekkel közösen, vagy elkészültek olyan televíziós vagy filmes alkotások, amelyek generációkat határoznak meg, arról az egész ország tudott és büszke volt rájuk meg ránk. És hát sokat celebesedett ilyen szempontból ez a szakma, ezt mondom egyébként saját magamra is. Más a súlya. Ma én azt mondom, hogy este, hogy megyek színházi előadásom lesz, az igaziból javarészt nem jelent semmit. Hogyha ezt elmondtam, nem tudom, 16 évesen, akkor meg az volt, hogy úristen, a szentélyben neki bejárása van, sőt, mitől fölmegy a színpadra, és ott onnél hatással van emberekre.
Hatással van, mert van benne valami plusz, valami hozzáadott több. Mi az, amivel te úgy álltál színpadra, vagy úgy álltál a kamera elé mindig, hogy ez a típusú hozzáadott plusz vagy több az meglegyen benned, mert nyilván azt gondolom, hogy mint minden szakmában az ember azért akarja jól csinálni, mert azt gondolja, hogy egyrészt megvan benne, másrészt át tud valamit adni, valamilyen szempontból mégiscsak ki tud tűnni. Ha csak egy osztályból, akkor egy osztályból, ha egy színházból, egy színházból. Mi az, amivel te tudtál dolgozni, ami benned megvolt, és megvan ma is? És amit láttak annak idején, mikor 12 éves volt, és aznak, hogy igen, ezt a fiút, ezt hívjuk be ide a szomszédokba.
Erről az jut eszembe, hogy amikor évekkel később, mint hogy én először találkoztam ezzel az egész szakmával, elkezdtünk gondolkodni azon, én is, meg a kortársaim is, hogy na hát akkor hogyan tovább, hogy ez színművészeti egyetem, vagy tényleg akkor rátenni az életünket erre a hivatásra. Akkor mesélte valaki, hogy szerintem egy színészről volt szó, hogy a lánya is kacérkodott ezzel a pályával. És akkor, amikor eljött az idő 17 éves korában, akkor beszélgetett az apukával, és mondta az édesapja, mondom, aki nagy színész volt, korának nagy színésze, hogy a kislányom, és akkor mire jutottál, hogy akkor mi lesz a felvételivel. És akkor mondta a lánya, hogy apát, én vagy színész akarok lenni, és akkor azt mondta az apja, hogy ja, hát, hogyha vagy, akkor ne. Akkor ne csináld. Tehát, hogyha nincs az benned, hogy te mindenképpen ez vagy, ez kell, hogy legyél, ezzel tudsz csak foglalkozni, ha ez nincs meg benned, akkor nem tudsz végigmenni ezen a pályán. És bennem szerintem ez megvolt. Az, hogy nem volt vagy. Az volt bennem, hogy nincs kérdés. Tehát átmegyek a falon is, hogyha ott meg akadályba ütközöm, akkor két pont között nem a legrövidebb utat fogom választani, hanem a legcélra vezetőbbet, akkor megyek kerülő úton. De hogy én mindig láttam a mérföldköveket, és engem ez szakmailag izgatott az, hogy az egész pálya mi mindenre képes. Én szerintem világokat tudunk fölépíteni, alkotni, mozgatni, és nem utolsó sorban. Én most már elég régóta ugye magánszínházakat vezetek, mindenféle saját űrleteimmel foglalkozom mai napig is tulajdonképpen, tehát pont az valamivel 16-18 éves koromban, ami nagyon szerencsés dolog, de elmondhatom azt, hogy sok év óta évente 10 000 meg 100 000 embereknek sikerül picit megváltoztatni az életét, és hogyha én abban hiszek, hogy ezt jó fele tesszük ezeket a változásokat, azokkal, hogy ha valaki eljön hozzánk, vagy elmegy bármelyik másik színházba, tehát ilyen szempontból nem vagyok néző, így menjenek színházba, aztán nálunk is legyen teltház, meg másoknál is. Tehát, hogy az ember elmegy színházba, vagy elmegy egy stand-up estre, ami, és itt a humornak szerintem nagyon-nagyon fontos szerepe van, akkor túl azon, hogy néhány órára elfelejti az aznapi sárga csekkeket, azt, hogy mit írt be az osztályfőnök, mit üzent a gyerekkel, azt, hogy Vedi, megkértem már kétszer is a férjemet, és nem vitte el átgumiztatni a kocsit, és kivedélek együtt. Szóval az összes ilyen kis a mindennapokban bennünk lévő feszültséget, ahogy szólt hozzám a főnök, a stb. Ezt el tudjuk dobni néhány órára, és az ember tud például nagyokat kacagni. Először nevetünk másokon, a humor úgy működik, a stand-upban is így működik. Először nevetünk másokon, és amikor aztán eljutunk oda, hogy már nevetünk önmagunkon is, és nevetünk a saját butaságainkon, berögzött dolgainkon, azon, hogy mennyivel lehetne lazábban, akkor szerintem egy ilyen lelki gyógyulási folyamat is elindul, és ez az, hogy mentálhigiénésen állapotban van az ország, abban szerintem a művészeknek, a színészeknek, a színházzal foglalkozó embereknek, a televíziós szakembereknek, rádiósoknak és a humoristáknak, majd minden nyilvánosság előtt élő és mozgó embernek szerintem komoly felelőssége van. Éppen ezért nekem egy óriási csoda az, hogy Orosz Gyurival most már elmondhatjuk, hogy nagyon sok vesztesége volt az egész Covid időszaknak, de számunkra egy nagy nyeresége is az, hogy mi egymásra akadtunk, és azóta már a Rossz fiúk címen az országot, meg a világot lassan bejáró stand-up estünkből már a negyedik verziót készítjük el lassan, hiszen Rossz fiúk 1, Rossz fiúk 2, Rossz fiúk 3, Rossz fiúk impro, mindenfajta műsorokkal most már évek óta megyünk. Közösen is, és nagyszerű dolog azt látni, hogy gyakorlatilag Nagy-Britanniától Hajdúhatházáig mindenhol, hogyha elmegyünk együtt, akkor látványosan hozzá tudunk adni azoknak a kedves nézőknek, ahhoz a mindennapjához legalábbis, amikor eljön és találkozik velünk, ahhoz mindenféleképpen.
Két dolog jutott eszembe most téged hallgatva a Rossz fiúk kapcsán, az, hogy szoktak azonosítani a szereppel még? Mert biztos vagyok benne, hogy nyilván volt olyan szerepet, gondolom is, hogy melyik, amivel azonosítottak, akár hosszabb ideig is. A másik kérdés, ami meg megfogalmazódott bennem, hogy amikor ilyen sokáig csinál valaki, akkor a lelkesedéssel valamit, akkor előfordulhat, ahogy változik a világ, hogy nem azt mondom, hogy néha belekeseredünk a dolgokba, de hogy vannak nyilván hullám, hegyek mellett hullám, völgyek is, hogy volt-e olyan, amikor azt mondtad, hogy így rácsapnám az ajtót az egészre, és én biztos, hogy 2 hétig a közelében nem jövök ennek az egésznek.
Hát valamikor összesűrűsödnek dolgok természetesen, tehát tagadhatatlan, persze, hát az ember nincsen mindig kedve. Középső fiamnak szoktam mondani, amikor a napi vitánkat elkezdjük azzal, hogy de apa, én ma nem akarok óvodába menni, és belemegyünk az aznapi beszélgetésbe, akkor mindig őszintén mondom neki, hogy neked, tudod, hogy nekem mennyi kedvem van most elmenni dolgozni, bemenni a színházba, felszívni magamat annyira, hogy másik 8 embert is elkezdjek lelkesíteni, elkezdeni ötletelni, jó pofának lenni, viccesnek lenni, a többieket is húzni magammal, de közben tudjuk azt, hogy itt olyan rezsiszámlákat terhelnek ki jövő hónapban, hogy nem tudjuk, hogy fogjuk összehozni. Közben az előadások a fel, szóval nincs ehhez kedvem. Szóval persze az embernek nincs mindig mindenhez kedve. Nekem az volt a szerencsém egész életemben, mindig egyszerre több dologgal foglalkoztam, tehát miközben rádióztam, közben tévéztem, a színházi társulat tagja voltam, közben Barátok között forgattam, vagy éppen valamilyen televíziós műfajt. Amikor elkezdtem stand-upolni, akkor is jártam azzal a világot, közben színházi vállalkozást vezetek most már, amikor műfázigazgató voltam, mellette kulturális magazin műsorom volt a televízióban, tehát nekem az volt a jó, hogy mikor elkezdtem volna kicsit belegyepesedni valamiben, már mentem a következő munkahelyemre, ami valami egészen más, szintén által nagyon szeretett kihívást tartogatott, de ezek így folyamatosan cserélődtek. Mióta meg a családom azért az életem központi része, azóta azért hát nekem ott van a szívem minden nap. Tehát nagyon-nagyon fontos a munka, nagyon fontos dolog a hivatás, de a gyerekeknél, meg a családomnál, a feleségemnél semmi nem fontosabb. Szóval így.
És a szerepekkel való azonosítás?
A szerepekkel, hát az úgy van, hogy ezzel kapcsolatban azt tudnám elmondani neked, hogy amikor néhány éve egy polgármestert játszottam, bizonyos Subic nevezetű polgármestert, egy vidéki ilyen kiskirály polgármestert, aki ökörapáti polgármestere, akkoriban, hát én napi szinten így láttak ebben a szerepben a nézők, hogy elég elrajzolt karakter volt ez. Na és hát ez jellemez mindent, hogy egyik nap, hogy utánam kiabáltak van benzinkutnál, polgármester úr, és megfordultam vissza, integettem, és nagyon helyes társaság volt, és utána szóltak, hogy de haragudjon már, hogy így szólítjuk, tudjuk ám a rendes nevét is, Kertész Géza. Úgyhogy az én nevem, az én én rendes nevem az Kertész Géza szerintem Magyarországon, és ez így is fog maradni nagyon sokáig. Ha van, aki tudja a német Kristófot, és annak örülök, de én szerintem ez nem fog soha megváltozni. Tehát 14 éven keresztül voltam minden áldott nap az ország rossz fiúja, a srác a szomszédból, a motoros csávó, aki hajtja a csajokat, és mindenkinek bever egyet.
Fekete bárány.
A fekete bárány, akit azért nagyon lehet szeretni, mert óriási szíve van, igazán inkább egy csibésző, és nem is bűnöző. Nagyon izgalmas szerep volt, és nagyon szerettem. Arról nem beszélve, hogy ez megint egy kis média történelem, ugye ez a televíziózásnak azon korszaka volt, amikor naponta akár 3,5 millió emberre ült és megnézett egy Barátok közt epizódot. Ma, hogyha egy heti toplistás tévéműsort 680 ezeren megnéznek, akkor az minden biztosítik, hogy kivel pozitív értelemben. És mondom, amikor mi hallelujáztunk, hogy 3 milliónál többen megnézik a Barátok közt epizódjait, és az éveken keresztül ment, akkor az már a kereskedelmi tévés időszak volt, és nem a Ki mit tud, amikor a Ki mit tudban verset mondtam a döntőben, és 6,5 millióan nézték, mert még csak egy adó volt, és azt mindenkinek látni kellett, a Ki mit tud döntőt. Tehát én érdekes módon tényleg nagyon sokat láttam ebből a televíziónak a változásából, meg abból, hogy honnét is jön, és miért tart most ott, ahol éppen tart. Egyébként egy nagyon izgalmas állapotban van maga az egész televíziózás. Arra akartam csak kiukadni, hogy te 14 éven keresztül lehettünk mindannyian, akik akkoriban, hát ugye egy szappanoperának voltunk a főhősei, de gyakorlatilag sok millió magyar családnál több mint egy évtizeden keresztül családtagok, akik ott voltunk a gyerekfürdetéskor, ott voltunk az esti vacsora készítéskor, ott voltunk a délelőtti ismétléskor, amikor még szoptatták a piciket, folyamatosan ott voltunk a család életében, ott voltunk, amikor összejött a család, amikor először leültek, ott voltunk a lefekvés előtt, vagy a mese után. Ebből az fakad, hogy nem is lehet másképpen, 3 különböző generáció van, akinek mi családtagok vagyunk. Ezek azok, akik amikor a Barátok közt ment, akkor már szülő vagy nagyszülők voltak, és ezért voltak a képernyők előtt, akik akkor voltak felnőttek, és akik akkor voltak gyerekek, vagy akkor voltak akár karonülők. Tehát az a mondat, hogy rajtatok nőttünk fel, hogy ezt hányszor kapom meg ma fiatal felnőttektől, tehát 20 éves emberek ezt elmondhatják, hiszen olyan régen vége van, és olyan hosszan ment, hogy időközben itt felnőtt egy-két generáció.
Elballagtak, szó szerint.
Szó szerint.
Igen, általánosból váltottak egyet.
És hát az, még végképp nem gondoltam volna, hogy amikor te egy-két évvel ezelőtt, akkor indult az egész stand-up őrület, és akkor lett Kamasz Lóci fiam a legnagyobb, akkor volt olyan 16 éves, és hát nem gondoltam volna, hogy ő azt fogja mondani, jó, hát apa, te ezt egy retrosztár, vagy mondja ezt majd rám a fiam, viszont hogy elkezd hasítani, és még a szomszédoknak bizonyos epizódjai a mai nap már mémként élnek tovább, és mennek, tekeregnek a TikTokos, meg az Instagramos, meg a Facebookos térben. Tehát őrület, hogy kapnak szárnyra bizonyos jelenet sorok vagy karakterek, de hát Kertész Géza forever, ezt tudom mondani, örökre élni fog.
És az előbb beszélgettünk a szerepekről, nekem meg az jutott eszembe, hogy ilyen sok szerep között, Kertész Géza, szomszédok, polgármester úr, ez csak ezeket említetted a szünet előtt, szóval hogy az ember hogy tudja magát megtartani? Hogy tudod saját magadat pozícionálni? Te ki vagy?
Ezek híres vagy sokak által látott mindenféle szerepecskék. Nyilván nekem sokkal fontosabb volt azok a szerepek, Molnár Ferenc Lidiomjának a címszerepe Budapesti Kamaraszínházban, hogy eljátszani a világirodalom egyik legszebb művének, egyik legnagyobb férfi főszerepét Lukács Andor rendezésében. Éveken keresztül Stefanovics Angéla volt az én csodálatos partnerem ebben a darabban, és akkor egy művészínház tagjaként esténként színpadra menni, vagy a Billy Elliot című musical, amit amikor először Londonban láttam kiírva azt, hogy a Elton Johnnak van egy musicalje, ami egy apukáról és az ő gyerekeiről szó tulajdonképpen, és egy fantasztikus karriertörténet, vagy egy mese a tehetségről, és a tehetség minden áron való kibontakozásáról, világszép muzsikákkal. Amikor ezt először láttam Londonban, ezt a plakátot, és megnéztem az előadást, akkor azt mondtam, hogy na hát, hogyha lehet azt mondani, sosem mondtam ilyet, hogy van álomszerep, akkor ez nekem egy álomszerep lenne ezt egyszer eljátszani. És amikor évekkel később fölhívott az Állami Operaház vezetője és Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója, hogy akkor próbaénekre kéne jönni az operába, mert hogy bemutatásra kerül Magyarországon a Billy Elliot című musical, és hogy a főszerepben gondolkodnak bennem is, akkor azért sose fogom elfelejteni az András út melyik kockájáról melyikre léptem éppen, mert belém égett ez a pillanat, és mondom, hát ez nem lehetséges, ez a csoda megtörténik. És aztán, amikor évekkel később is még játszottuk több századjára Tóth Sanyi és Stól András kollégáimmal hárman megosztva ezt a férfi főszerepet, akkor azért azt mondtam, hogy igen, hát ez, na valami ilyesmire gondoltam én, amikor színész akartam lenni, úgyhogy nekem ezek az igazán nagy szerepek. Miközben persze Kertész Géza meg a Júlcsi udvarlója nagyon fontosak, azt látják sok millióan, meg azt látják évtizedeken keresztül. Ezek meg olyan kis csemegék, azok a színházi estek, de egyébként egy stand-up est is ilyen, mert az egyszerű és megismételhetetlen. És talán korábban kérdezted, hogy mi az a csoda ebben az egészben. Én szerintem az egészben, amivel mi foglalkozunk, a személyessége, a megismételhetetlensége, az egyszerűsége a csoda. Egy színházat sem lehet megismételni, az vagy ott vagy, és a közösségi élménynek a részese vagy, és akkor ez egy közös élmény lesz, egy csodálatos, mondom, színházi este, vagy nem. Az felvételről már egészen más. Legalábbis én ezt így élem meg. És visszatérve, hogy hol vagyok én leginkább ezektől teljesen függetlenül mindig azt szoktam mondani, és én tartom is, én azt látom, hogy még azt mondják a színészekre, hogy jó, hát ez biztosan meg, hogy mondta meg, hogy köszön meg, hogy nevetett, miért sírt, nem is volt könnyes a szemed, de könnyes lett a szemed, de műkönnyes lett a szemed, mert hát színész, mert folyton játszik, mert színész. Úgyhogy ezt nagyon sokszor mondják különböző szituációban. És ez olyannyira nincs így, szerintem egyébként a kollégáim esetében sem, hogy én csak mosolyogva nézem azt a nagyon sok civilt, aki ilyesmiket szokott mondani, tehát aki nem színész, így értem a civilt, aki lényegesen több szerepet játszik az életben, a mindennapokban, és hát szemmel láthatóan nagyon rosszul, mert hát ők nem képzett színészek, tehát nagyon rosszul játssz el a kiakadó anyuka szerepét az óvodában, amikor elkezd üvöltözni a pedagógussal, nagyon rosszul játssz el a felelős apuka szerepét, amikor a gyerekét a Dunaparton helyre teszi, vagy az étteremben kioktatja a pincért, mert nem tudom, nem volt eléggé sósaleves. Én szerintem ez ránk nem annyira jellemző színészekre, az, hogy a mindennapokban ott túlzottan játszanánk. Én igyekszem nagyon-nagyon teljesen és nagyon boldogan megélni a mindennapnak a csodáit a családommal, és azokkal az emberekkel, akikkel szeretek együtt lenni. Tehát nekem a legfőbb ambícióm már évek óta az, hogy ahova eljuthattam a saját szakmámban is, hogy olyan emberekkel veszem körbe magamat, akikkel szeretek együtt lenni, és azzal foglalkozom, amivel szeretek foglalkozni. Amivel még nem szeretek foglalkozni, ezzel nem foglalkozom, és az olyan emberekkel, akiket energiavámpírnak gondolok, vagy azt gondolom, hogy nem ütik meg azt a színvonalat, hogy egy társaságban legyünk, azokat elkerülöm.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, Német Kristóffal beszélgettünk, most egy pici szünetre menjünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.